Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csaknem 900 új munkahelyet teremt egy kínai autóipari vállalat, mintegy 50 milliárd forint értékű beruházása 60-ban, amely tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos járműipari átállás globális piacán. Szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium a távirat irodának eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető bejelentette, hogy az elektromos motorok egyik legfontosabb alapegységének gyártása terén piacvezető kínai cég úgy döntött, hogy hazánkban építi fel a következő üzemét. Tájékoztatása szerint az 50 milliárd forint értékű beruházás majdnem 900 új munkahelyet hoz létre 60-ban. Szijjártó Péter ezután rámutatott, hogy a kínai cég ráadásul a gyártás mellett komoly kutatásfejlesztési tevékenységbe is kezd Magyarországon. Ezért 30 magasan képzett mérnököt is felvesznek. Több millió forintos kormányzati támogatást élvezhetnek a fiatalok az idén is. Adómentesség, lakhatási támogatás, munkáshitel, béremelés, ösztöndíjak és Kresztanfolyam is segíti őket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. Varga Bajusz Veronika felhívta a figyelmet arra, hogy a januári minimálbér emelés sok pályakezdő fiatalt is érint. A minimálbér összege 290.800 forintra nőtt. Újdonságnak nevezte, hogy a fiatal munkavállalók lakhatási támogatást kaphatnak. A munkáltatók 150.000 forintos lakhatási támogatást adhatnak a 25 év alatti dolgozóik részére, albérletre vagy akár lakáshitel törlesztésre, fejtette ki. Kormánypárti győzelem baloldali vereség Dombóváron. A Fidesz soha nem ért el ilyen jó százalékos eredményt ebben a körzetben. Olvasható az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzésében, amelynek részleteit közölték a távirat irodával. Az elemzés szerint a dombóvári időközi választás a kormánypártok társadalmi támogatottságának stabilitásáról tanúskodik, és vereséget jelent a rajthoz sem álló, előrehozott választást követelő baloldali szereplők számára is. A helyi amatőr művészeti közösségeknek tehetségpaletta program indul februárban, a tanév második felétől elérhető kultkredit programban pedig egyetemi hallgatók vehetnek részt kulturális eseményeken, ismertette Novák Irén helyettes államtitkár a közmédia műsoraiban. A Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán elmondta. Erős társadalom alapját az erős kisközösségek jelentik. Az elmúlt 14 évben létrejött egy nagyon erős közművelődési intézményhálózat. Minden magyarországi kistelepülésen dolgozik már ezen a területen jártas szakember. Így megtalálhatjuk a tehetségeket, gondozni tudjuk őket, segíteni a későbbi előmenetelükben. A februártól induló tehetségpaletta program kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy ezt vármegyei szinten különböző művészeti ágokban és korcsoportokban megtehessük, hangsúlyozta Novák Irén. Újabb 1 milliárd forintot meghaladó fejlesztés sorozat kezdődött a Gyulai Várfürdőben. Tájékoztatta Kun Miklós vezérigazgató a távirat irodát. A beruházás része annak a fejlesztés sorozatnak, amelyhez korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség 90%-os támogatási intenzitással 3,2 milliárd forintot adott. Ebből készült el 1,5 milliárd forintért az új gyermekvízi paradicsom. Tavaly csak nem nettó 940 millió forintból megtörtént a reumatológiai szakrendelés épületének integrációja. Kibővítették és átalakították a főépületet, mintegy 1000 négyzetméteren, új éttermet és wellness beauty részt hoztak létre. A tervek szerint harmadik elemként egy új wellness részleg, úgynevezett termálpalota jött volna létre, ám az időközben történt jelentős áremelkedések miatt ez már nem fért bele a keretbe. Így a mostani fejlesztés során főként az 1833-ban épült lovarda épületét újítják fel, illetve az iszap és vízgyógyászati részleget, a súlyfürdőket alakítják át, megújulnak a burkolatok a fürdőt, az Erkel hotellel összekötő folyosón, kialakítanak egy büfét és felújítják a meglévő éttermet Gyulán. Végül az időjárásról. Mindenütt csökken a felhőzet és kiderül az ég. Hajnalra helyenként köd képződhet, csapadék nem várható, a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában mínusz 8 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden mínusz 1 és plusz 3 fok között várható. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Elkezdődött az évközi időszak, a liturgia színe a zöld lett. Amikor most a mai estére készültem, és gondolkodtam, mire lenne szükség, hogy az emberek mitől szenvednek, mi az, ami legjobban segítene, akkor nagyon sok beszélgetés alapján, meg látva emberek életét, én a válásról szeretnék beszélni. Talán furcsa, ezt a témát előveszem. Nagyon sok embert érint, érzékenyen érint. Nagyon sok családi tragédia, szenvedés van belőle. A szülőknek is nagyon rossz, pláne meg nekik a szüleiknek, akiket még sokszor másképp neveltek, vagy el sem tudták képzelni, hogy ők elváljanak. A gyermekek a legnagyobb áldozatok. Nagyon sok zűrzavar van ebből. Az ok is nagyon különbözőek, a mai világ, a munkahelyek, a társadalmi rendeződés, hogy ki hol kap munkát, mikor találkoznak a házaspárok, mennyit kell dolgozni, mennyi bért kapnak, nagyon sok oka lehet annak, hogy a világ miért így alakul, ahogy alakul. Én most, mint papként szeretnék beszélni erről a témáról, nem pszichológusként, pszichiáterként, nem is szociológusként, ha bár persze megállapít egy-két alapszabályt, de a cél egyértelműen az, hogy felhívom a kedves testvérek figyelmét, akik valamilyen módon érintettek ebben, vagy esetleg még a válásra készülnek, hogy egy-két szempontot vegyenek figyelembe, mindenképpen az egyház tanítását, Jézusnak az akaratát, de talán egy kis gyakorlati segítséget is szeretnék hozzáadni. Egyszer egy házaspár azt mondta nekem, hogy amikor a papok beszélnek a házasságról, az olyan, hogy vagy nagyon fölélőnek, vagy olyan szép magasztos dolgokat beszélnek, hogy csak nézik, és hogy gondolják, hogy ilyen házaspár van-e egyáltalán, amiről a pap beszél. A másik pedig, hogy sokszor úgy meg vannak fedve az, hogy ilyenek a házaspárok, szégyeljék magukat, meg így, meg úgy élnek, meg csak a pénzhajhászák, vagy miket tesznek, és tulajdonképpen azt érzik, hogy minket bántanak, persze van benne jogos kritika, de nincs olyan, ami segítene, ami nekünk szólna és konkrétan segítene. Hát én valahogy most ezt próbálom megragadni, ezt a kívánságot, hogy valamilyen segítséget adjak. Hogy elméletben is mondok, gyakorlati példákkal persze alá támasztva, elméletben szeretnék szólni rólam, de mindenképpen segítséget nyújtani. Van egy olyan alaptapasztalatom is, még itt voltam Egerben a szemináriumban, van ez a Lélekszava műsor, és ott is a válásról volt szó, és egyszer bejött hozzám egy fiatalasszony, és azt mondta, hogy a műsornak csak egy részét hallotta, az egész maximum 10 perc, és hogy volt egy-két gondolat, de hogy nem tudja pontosan, hogy most vagy az elejét nem hallotta, vagy a végét, de hogy mi is volt az a gondolatmenet. És akkor leült, elmondtam neki, hogy miről volt szó, és azt mondta, hogy én már előtte elhatároztam, hogy el fogok válni, de most már ennek hatására egyértelműen lemondok róla. És ez egyértelműen az Istennek a műve. 10 perc alatt nem lehet semmit sem mondani. És hogy valaki így változtasson, hogy nem is hallott az egész műsort, és hogy ez is felbátorít engem arra, hogy amikor a rádióban is szólunk is, hogy tényleg csak a Jóisten tudja, hogy hányan hallgatják, vagy ki az, aki odafigyel, vagy kinek mit ad. És persze nem is fontos, hogy tényleg az a jó, hogyha csak a Jóisten tudja, hogy milyen gyümölcsöket hoz az ő kegyelmével. Azonban hiszek abban, hogy most is, amikor erről beszélek, emberekben valami megmozdul. A szent év is van, a reménynek az éve. És amikor ezt a témát előveszem, én Isten őriz, hogy bántsak valakit, vagy kritizáljak, hanem most szeretnék ebben az egy órában a reménynek az embere lenni. Abban, hogy a házastársak megerősödjenek, a család megerősödjön, és gyakorlatilag mindenki megtalálja az igazi helyét a házasságban. Ahogy II. János pápa is mondja, család, légy az, ami vagy. Megtalálni az alapvető identitását a házasságnak és benne a férj-feleség. Amikor erről a témáról beszélek, hallhatják olyan is, akik már túl vannak a válláson, akik örülnek is annak, hogy elváltak, vagy úgy hallgatják ezt, mint áldozat, mert őt hagyták, hogy nem akart elválni, de a férje például akár szenvedélybeteg lett, vagy elment mással, ott hagyta őt, tehát nagyon sokféle formája van ennek. De mégis szeretnék erről beszélni, azért is, hogy még azzal a titkos vágyal is, ami most már nem titkos, mert kimondom, hogy esetleg mi, akik már elhatározták, hogy elválnak, hogy most lemondanak róla, átgondolják, újra átgondolják, segítséget kérnek, és utána a házasság megmarad, sőt, még jobban megerősödik. Vagy akik bajban vannak, lehet, hogy még nem is gondolkodtak a válláson, de már azt érzik, hogy itt már nem tudunk mit tenni. És hát lehet, hogy ők tényleg nem tudnak mit tenni, de annyi minden segítő ember van, aki viszont tudják, hogy ilyenkor mit kell, mit lehet tenni, mik az okok, ők tudnak segíteni abban, hogy valaki hogyan tud növekedni, és hogyan tud az életét, vagy a házasságban belül az életét rendbe szedni, és nem csak, hogy visszaállítani valamit, hanem mindig a cél a növekedés. Mindig többé válni, boldogabbá válni, erősebbé válni, a kötelék erősebb legyen. Hát ez a rövid bevezető, amit szeretnék ehhez a műsorhoz adni, és ehhez a műsorhoz szeretném segítségül hívni Szent Ignácot, a lelkek megkülönböztetésének, az elméleti oldalával, amit szeretnék a gyakorlatra is alkalmazni. Mielőtt ezt megteszem, megint egy alapvető megkülönböztetés és a bevezetés, hogy beszélünk, és ezt a szót is használjuk, hogy nagyon sokféle problémáról. Mert problémák vannak, nehézségek vannak, ez az életben is, gazdasági életben, iskolákban, minden munkahelyen, de így a családban is. Vannak problémák és nehézségek. És érdemes ránézni, hogy amikor problémákról és nehézségekről beszélünk, akkor ezek miből adódnak? Persze megint meg lehet mondani, hogy mert a másik ilyen, mert én vagyok ilyen, mert a világ ilyen, a munka ilyen, a politika ilyen, ilyen a társadalmi helyzet, az egyház ilyen, és biztos, hogy sok igaz is van abban, ezekben a kritikákban, amit emberek megfogalmaznak. Azonban megint visszakérdezek, hogy ezek a problémák milyen természetűek. Kik okozzák ezt, miért okozzák, akik okozták, azok tényleg rosszat akarnak, vagy hát szegényeknek így sikerült, vagy mi is történik, vagy milyen szinten érinti ezt az embert, vagy valóban annyira determinálnak-e ezek, hogy nekem az életemet lényeges pontokban, például a házasság, ott meg kell változtatnom, és például el kell válnom. És az első distinkció, hogy amikor nehézségekről beszélünk, és legtöbb fórumban így szólalnak meg, például akkor házassággal kapcsolatban, főleg szociológusok a mai világnak a tendenciáit felvázolják, empirikus tudomány megfigyelme azt, hogy milyen szabályok vannak, hogy változott meg a társadalom, a munkahelyek, a lakások, a fizetések, a férfi és a női szerep, és mi nagyon sok minden mást vizsgálnak, hogy a világ hogyan változik. Ebben az témához nagyon jól tudnak hozzászólni a pszichológusok is. Hogyan működik az ember, hogy milyen személyiség torzulások vannak, akár személyiség zavarok. Egyre többet beszélnek a narcisztikus személyzavarról, de persze több más is van. Hogy a férfi és a nő szerepe, hogy most már önállóan is meg tudnak élni, és megint nagyon sok elemzés olvasható, hallható ebben a témában, hogy hogyan működik a férfi és a nő, meg a házasság, meg miért lesz az az eredménye, ami. És hogy ezen a két síkon folyik legfőképpen a házastársának az elemzése, vagy van még, hát ezt így zárójelbe teszem, az egyfajta ilyen leegyszerűsített népi elemzés, amikor, hogy a világ ilyen, ez az asszony nem normális, a férfi se, ezzel nem lehet együtt élni. Most ilyen nagyon egyszerű pszichológia, amit emberek használhatnak, amikor nagyon könnyen, ilyen sztereotípiákat hoznak létre, és a nők ilyenek, a férfik ilyenek, tehát ilyen rövidre zárva, hogy nem tudományosan fogalmazzák meg a problémát, legalábbis próbálják megfogalmazni, és ebből hoznak következtetéseket. És itt előjöttek emberi okok, társadalmi, szociológiai okok, pszichológiai, sok minden. Én, mivel hangsúlyoztam is, hogy papként vagyok itt, és papként szeretnék erről beszélni, és most hívom segítségül Szent Ignáznak a tanítását, szeretnék egy ilyen dimenziót is megnyitni, amire talán sokszor ebben a témában nem is gondolunk. Az, hogy a gonosz lélek milyen módon avatkozik be a családokba. És persze azt mondhatnák, hogy minek feleslegesen bonyolítani, ahol baj van, azt meg kell oldani, vagy ha nem megy, akkor el kell válni, és ilyen egyszerű megoldásnak tűnik, de azonban mégis ezt a szempontot szeretném most felerősíteni, erre felhívni a figyelmet, meg amit Szent Ignác is tanít, hogy a lelkeket megkülönböztetni, hogy jól tudjunk dönteni, és jól tudjunk, jó irányba tudjunk, és megfelelő eszközökkel tudjunk harcolni. Hát erről szól a mai este, még az a néhány perc, amiről majd szeretnék beszélni. És most hallgassunk egy kis zenét, először reflektálva saját életünkre, a házasságunkra, hogyan alakul, mi történik, miért ilyen okokra vezetem vissza, hogy mi történt velünk, akár a nehézség, akár a jog, és míg ezen gondolkodunk, hallgassunk egy kis zenét.
Indulj és menj, hirdest szaval, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállj,
oh.
Rádióhallgatók, a mai esténk témája a krízis a családban, a házasságban, és ennek a különböző okai. Tehát vannak a társadalmi, vannak úgynevezett pszichológiai okai. Én szeretnék beszélni most, hogy a gonosz lélek hogyan nyúl be a családnak az életébe. És még most is a distinkcióknál tartok, az alapvető megkülönböztetéseknél. Szentén azt mondja, hogy van a jó lélek a szent lélek. A Szentlélek az, aki mindig az Isten akarata szerint vezet bennünket, és mindig arra hív, hogy úgy válaszoljunk, ami az Isten felé közelebb visz. Tehát mindig ez a célja, az Istenhez közelebb kerülni. A rossz lélek pedig ezt úgy fogalmazza meg, hogy mi az, minden, ami az Istentől elvisz. Például a rossz lélek, ami a döntéseinkben lehet, hogy először nem is veszük észre, hogy rövid távon nem világos, de szépen lassan az Istentől eltávolít. Ennek három oka van. Beszél egyrészt arról, hogy vannak a saját sebzettségünk, a tudatlanságunk, vagyis az énünknek a gyengeségei. A másik a világnak a zaja. A világ, amiket hallunk a médián keresztül, most már egyre nagyobb a felület, ott tudnak hozzánk szólni, és azon ott van minden. Mindenféle dolog, sokszor nem is tudjuk, hogy most igaz, nem igaz, mit mond, de ezek mindenképpen hatnak ránk, hatnak a döntéseinkre, az életérzésünkre is, meg sokszor az, hogy hogyan választunk. A harmadik pedig a gonosz léleknek a kísértése, aki a hazugság atya. János evangélium szerint, aki kezdettől fogva gyilkos, aki azért jön, hogy öljön, pusztítson és tönkre tegyen. És ő is ott van, és működni akar, bele akar nyúlni az embereknek az életében, hogy tönkre tegyen. Többször idézem Pió atyát, aki azt mondta, hogy a gonosz tönkre akarja tenni a világot, három pontot céloz meg, a fiatalságot, a családot és a papságot. Ha ezeket tönkre teszi, az egész társadalom tönkre megy. És hát most a családról van szó legfőképpen, az ott lévő krízisekről. Amikor Szent Inés beszél a lelkek megkülönböztetéséről, és ezért is fontos az, ő mindig megkülönbözteti például a vigasztalanságot, amik nem pszichológiai kategóriák. Ahogyan megjelennek az érzelmekben, a gondolatokban, az persze leírja a pszichológia, mert az empirikus tapasztalati. Azonban az okokat tekintve ezek nem pszichológiai dolgok, hanem kifejezetten lelki-életi szempontok. Például a vigasznak az okozója maga a Szentlélek. A Szentlélek az, aki abban segít bennünket, hogy az Isten felé egyre jobban érezzük a vonzást. Még amikor például bűnösök vagyunk, akkor is tudjunk sírni a bűneink miatt. Az embereket is az Isten szemével tudjuk látni, az ő szeretetével. Most, hogy Jézus szemével lássunk mindent, ez gyakorlatilag a szemlélődő életmód, ez az életszentségnek az útja. Ez egyértelműen a Szentléleknek az ajándéka, és persze ez megjelenik gondolatokban, érzelmekben, amiről már a pszichológia ír, de az oka egyértelműen lelki életi. Tehát, hogy ez a fő szempontja. A vigasztalanságnál pedig pont fordítva van, ott valaki reményvesztett, zűrzavart érez, úgy minden baja van, ellenállás van az Istennel kapcsolatban, mert egyszerűen úgy távolodik, elveszíti az imádság, az a maradék is, amit még eddig imádkoz, elveszíti az ízét, olyan nagyon nehéz akár elmenni szentgyónást végezni, szentmisére, elmondani a napi imádságot, zűrzavar ítéletek az emberek fölött, ez pedig egyértelműen a rossz léleknek a működése. És ebben persze benne lehetnek mindegyikben a sebzettségünk is, de a gonosz ezekre ül rá, és ezekből próbál a hazugság által valamit csinálni velünk, és valamilyen kárt okozni a mi életünkben. Ezért nagyon fontos, hogy megkülönböztessük, hogy vannak pszichológiai okok és annak gyümölcsei, meg vannak lelkiéleti okok, meg annak a gyümölcsei. És itt is látható, hogy nem lehet mindent úgy leredukálni ilyen pszichológiai szintre, mert egyszerűen valamit meg tudunk oldani, ami tényleg azon a szinten zajlik, de valamit egyszerűen nem tudunk azon a szinten megoldani. És ezért fontos például, amikor a problémákra ránézünk, és ezért is mondtam, hogy mit nevezek én problémának, azok mindenképpen megint ilyen empirikusan tapasztalati szinten jelentkeznek. Feszültség van, a másik kibírhatatlan, nem jó hozzászólni, érzelmileg semmi kedvem hozzá, ellenállás van bennem, haragszom rá, dühös vagyok, nem tudok benne megbízni. Ezek megint mondhatnák az ő pszichológiai kategóriák, mert ezeket érzem, ott vannak a belső megmozdulásaim, gondolataimban, érzelmeimben, és mondhatnánk, hogy ezt emberi síkon le lehet írni. Azonban, és itt jön majd most tulajdonképpen a tanítás erről, hogy ez nem egyszerűen csak emberi okokra vezethető vissza. Azért is fontos ez a megkülönböztetés, mert hogyha valami emberi ok szinten működik, az emberi szinten meg lehet oldani. Például, ha valaki emberek segítségével, egy pszichológus, terapeuta segítségével teljesen meg lehet oldani valamit, mert emberi síkon történik. És hangsúlyozom, hogy nagyon sok mindent ezen a szinten is kell megoldani. Tehát tényleg, amikor arra van szükség, akkor el kell menni jó keresztény szakemberhez, aki a keresztény értékrendet vallja, és hogy ő valóban tud segíteni az ilyen pszichés dolgokban, vagy megfejteni, hogy mi van a háttérben. Azonban minden nem oldható meg ezen a síkon, mert valami már más síkon zajlik a lelkületnek a síkján, a lelkiségnek a síkján, és itt jön be a gonosz léleknek a működése. Már sokszor beszéltem róla, de most szeretném újból ismertetni, és úgy az életünkre alkalmazni, hogy a gonosz lélek hogyan működik. Ez Szent Ignác írja a lelki gyakorlatos könyvében, a 325, 26 és 27. pontban, a lelkek megkülönböztetésénél ír erről, hogy a lélek hogyan működik, akkor a vigasztalanság annak az okai, és utána következik, hogy a gonosz lélek működésének a módjai. Én most a harmadikkal kezdem. A gonosz lélek olyan, mint a hadvezér, aki először a vár környékén letelepszik, utána gondosan körüljárja a várat, nézi, hogy hol vannak a várnak a gyenge pontjai. Ahol erős, ott evidens, hogy nem támad, mert ott új is vereséget szenvedne. És szépen körbejárja, hogy hol vannak a gyenge pontok, hol nem őrzik, hol gyenge, hogy egy várat nézünk, hol gyenge a fal, hol van úgy elhanyagolva, ahol könnyebben be lehet jutni. És amikor felfedezi ezt a gyengeséget, ezt a törékenységet, meg ahol ott az ellenség nincs felkészülve, arra, hogy támadás érheti, ott a gonosz aki most a hadvezérként működik, a hadvezér ott próbál betörni. De sokszor nem csak úgy, hogy aljas módon úgy megtámadja az embereket, hanem olyan formában is, hogy a gyenge pontján próbálja manipulálni az embert. Amikor gonosz kísér, akkor ő a hazugság atya. Próbálja szépen megmagyarázni, rábeszélni, beszélgetni, úgy megvezetni bennünket, a hazugság útján félrevinni bennünket, hogy mit és mit tegyünk. Kalkutai Teréz anya írja, hogy a sátán sokszor az emberi sebzettségünkre őr rá. Tehát sokszor van valamilyen alapvető sebzettség. A sebzettségnek egyik legrosszabb gyümölcse a bizalmatlanság. Ez mind az Istennel kapcsolatban, mind pedig az emberekkel kapcsolatban. Aki bizalmatlan, az valamilyen szinten gyenge is, mert nem bízik meg senkiben. Ott van a gyengesége, ott van, hogy nem akarok senkitől se segítséget kérni, és a gonosz sokszor erre ül rá, és még ezt erősíti is benne. Tehát a gyengeség, a sebzettség, de ezek lehetnek bűnök is. Például valaki, aki kevés, vagy hiú, vagy gőgös. Ezek is, ami a gonosz rá tud ülni, sőt, ezek tulajdonképpen a legjobb táptalaj a gonosznak a működésére. Minden bűnek az alapja gyakorlatilag a gőg. Vagy a hiúság is valaki nagyra vágyó, vagy nem látja saját maga erejét, nincs benne alázatosság, és többnek képzeli magát, meg erősebbnek, mint ami. A gonosz számára ez olyan táptalaj, ahol a vígan be tud sétálni. Tehát mindig a gyengeséget nézni. Ezt úgy alkalmazva házasságra, ezt a képet, nézzük meg olyan szempontból, hogy a házasságban lévő pároknak is, mind a két személynek, a férfinek és a nőnek megvan a saját gyengesége. Ez, amit hozott, sebzettség, ami a családban a neveltetés miatt úgy gyengére sikerült, vagy egyáltalán a személyiségéből fakad, vagy ki tudja, miből jött létre, vagy sokszor a tudatlanságból, de vannak gyenge pontjaim. Ezért, amikor szembenézünk valamivel, akkor sokszor azzal kezdik a házaspárok, hogy egymásra mutogatni, meg sokszor ezt a szülők még erősítik is, vagy a barátok, hogy ne hagyd magad, ez ilyen, meg az olyan, hanem szembenézni először, leülni és nézzük már meg, hogy mik a gyenge pontjaink. És persze nem kell megvárni, míg elmérgesedik valami, ezt lehet úgymond békeidőben is időnként leülni, tartani egy lelki gyakorlatos napot például a házaspára, és akkor üljünk már, írjuk le, akár saját magunkról, hogy mik a gyengeségeink. És persze az is segítség, hogyha én írom rá a másikról, hogy mineki a gyengesége, és oda-vissza, mert ő más szempontból lát engem. És ezekből a pontokból kiderül, hogy ha az életemet úgy képzelem el, mint egy várat, akkor hol vannak a gyenge pontjai? És például itt nagyon erős, nagyon erős, nagyon erős, de például nagyon sértődékeny vagyok, bizalmatlan vagyok. Utána nagyon könnyen megsértülök, akkor nem szólok, elvonulok ki mennyi időre, és például ez egy gyenge pont. Vagy azt gondolom, hogy mindig nekem van igazam, ez pedig már a gőg. És amikor valaki eszembeszegül, akkor megint megsértődök, akkor nekem van igazam, akkor igazságtalanságnak érzem magam, a másikat próbálom valahogy megbüntetni, megint egy gyenge pont, és ezek a gyenge pontok, ezek nagyon veszélyesek. Ezeket a pontokat keresi a gonosz. Ha én alázatos vagyok, és ezeket őszintén látom, és segítségül hívom az Úr nevét, hogy segítsen engem, és ebben növekedni akarok, akkor az ellenség hiába látja, mivel én is látom, hogy segítséget kérek a váromnak a megerősítésére, ott nem tud mit tenni. De ha valakiben nincs alázatosság, itt az alázatosság a helyes önismeret, ha nem látja ezeket, akkor nem is veszi észre, hogy engem megtámadna, sőt, úgy is megtámadhatnak, hogy még büszke is vagyok magamra, hogy ezt és ezt tették velem, de majd én megmutatom nekik, majd én megbosszulom. És akár ha nem is tudatosan, de mégis még a gonosz lelket is segítségül hívhatom ahhoz, hogy segítsen nekem megmutatni, hogy én nem vagyok akárki, és hogy valaki vagyok, és hogy tudja meg az egész család. Tehát a gonosz ez így működik, nézi a gyenge pontot, és persze megvan a férfinak, a nőnek, megvan a házasságunknak is a gyenge pontja, akár itt a fizetésbeli különbségek, neveltetés, sok minden meg lehet, hogy hol lakunk, milyen körülmények között, kikkel. és hogy megnézzük a gyenge pontokat, és megnézni azt, hogy a gonosz hol tud támadni. Amikor ezekről beszélek, hangsúlyozom, van egy ilyen pszichológiai oldala is, amire érdemes ránézni, ez is hozzátartozik, meg van egy lelkéleti oldala is, amire megint érdemes odafigyelni. Amikor arról beszélünk, hogy most vallásosak nélünk ne legyünk, hiszünk, nem hiszünk, kell járni templomba, nem kell járni templomba, imádkozzunk, ne imádkozzunk, mennyit imádkozzunk, ezekkel ugye el lehet bogarászni, és akkor ki hogyan válaszol rá, van, aki azt mondja, nekem ez elég, én már csak ilyen vagyok, nem vagyok én rossz ember. Azonban, amikor a vallásról van szó, itt már más szempontból jön elő. Úgy, hogy ahogyan, amilyen komoly ez én ima életem, vagy pont az, hogy nem komoly, hogy ez ad-e nekem elég bölcsességet és védelmet ahhoz, hogy én például a szentséget tudjam élni. A házasság a szentség, Jézus jelen van. De például itt a vallással nem foglalkozom, vagy számomra ez nem is kategória, akkor a gonosz lélek örül annak, hogy Jézus ott akar lenni a még házasságunkban szentségi módon, de a gonosz látja, ezek nem foglalkoznak Jézussal. Ezek semmiben nézik, nem is hívják segítségül, tehát gyakorlatilag olyan védelmet utasítanak vissza, és a gonosz ilyenkor nevet örömében, hogy na végre, hogy Jézus nincs itt, mert nem akarják, hogy jelen legyen, nem hívják segítségül, ezért tárva nyitva a kapu, bemegyek és szépen lassan tönkreteszem őket. Elmérgesítek mindent és tönkreteszem. Tehát az első nagyon fontos pont a gyengeségeink, külön-külön meg együtt is megnézve, ezek hoztuk is a családról, ki is alakult, de nagyon fontos az alázatosság, ezeket érdemes leírni, hogy lássuk, hogy melyik azok a pontok, ahol tönkretehetők vagyunk. Vagy úgy is meg szoktam fogalmazni, hogy például nézzük meg azt, hogyha én akarnám a saját életemet tönkretenni, magamot hol tudnám megragadni, melyik azok a pontok, ahol a legkönnyebben lehet saját magamnak kárt okozni. Persze, ezt ne csináljunk, csak azt akarja ezt kifejezni, hogy lássam a gyengeségemet, hogy hol vagyok a legkönnyebben elpusztítható, és persze erre a helyes reakció, hogy ezekkel szembenézzek és védjem. Ez a gonosznak az egyik támadása, vagyis hogy a hadvezér, aki letáborozik, és nyugodtan, nem sietve körbenézi a várat, és megtalálja a leggyengébb pontot. Én találom meg elő, vagy ő, hívom segítségre az Úr nevét, vagy nem, és ez az első pont. A második, amiről Szent Ignác azt mondja, mint a gonosznak a kísértés, hogy az álnok szerető. Például akár egy házasságban a válás kezdődhet azzal, hogy valaki úgymond félrelép. Először még nem is úgy akár testben, hanem érzelmileg valakit megismer, például otthon nem kapja meg azt a gyöngétséget, de ettől a férfitől vagy nőtől megkapja, akkor jó együtt lenni, és ebben is van egy folyamatosság, mert nem egy nap alatt szeretnek egymásba egy férfi és egy nő, hanem szépen lassan telik az idő, és hogy erről például a férfi vagy a nő nem beszél senkinek. Azt mondja, hogy majd az élet megoldja, vagy valami majd lesz valahogy, de nem kell vele foglalkoznom. És szépen lassan valami elmérgesedik bennem. És ez az igazából a veszélyes, amikor a gonosz lélek azt mondja, hogy ezt ne mondd el senkinek. Ezt úgy sem érti meg senki. Mindenki csak el fog ítélni téged, senki nem látja, hogy te otthon mennyit szenvedsz, milyen nehéz neked. Ne szóljál se a férjednek, se a feleségednek, senkinek ne szóljál. Amikor elvégzel a szentgyónást, ott is úgy mondd el, hogy a pap ne jöjjön rá, hogy mi. Hogy voltak rossz gondolataim, hogy milyenek, vagy milyen mértékűek, nem tudja feloldozni, és akkor majd az idő megoldja, ma szépen megoldódik ez, és majd lesz valahogy, nem kell most sietni, valami már történik a mélyben, valami elindult valamilyen folyamat, és a gonosz azt mondja, ezt ne mondd el senkinek, ez maradjon a mi kis titkunk. És ezt nagyon látom, hogy nagyon sok ember életében ez az egyik leggyakoribb kísértés, meg a leggyakoribb, ahol tényleg az ember akár papi hivatásokat tönkretez, akár házasságokat, vagy minden emberi hivatást, hogy valami elindul bennem, és nem mondom el senkinek, legalábbis olyan helyen nem mondom el, ahol tényleg tudnának segíteni, vagy meg tudnák húzni a vészharangot, hogy jó, oké, már ebben vagy több hónapja, na most már csináljunk valamit, mert ebből baj lesz. és amikor már tényleg ez kiderül valamilyen szinten, akkor meg már úgy tűnik, hogy már itt nincs mit tenni. Itt mindennek vége, vagy én már mindent megpróbáltam, és itt már nem lehet semmit sem tenni. És ilyenkor a gonosz örül azért, hogy valamit megmérgezett, elvette a reményt is, hogy ebből már lehet valami, és akkor már sokszor emberek bárcsak az eredményt hirdetik ki, hogy mi mindent megpróbáltunk, de én most már más szeretek, én nem bírok tovább, kilépek akár a papságból, kilépek a házasságból is, mert én boldog akarok lenni, és már mennyit szenvedtem, és pont a szenvedésnek az oka ez a kettős élet, amit már ki tudja mióta élek, és egyszerűen felemésztette az érzelmeimet, az idegrendszeremet, még az értékrendemet is, még saját magamnak is ellene mondok, a saját meggyőződésemnek, és tulajdonképpen mi van mögötte? Az, hogy valaki szerelmes lesz, hát van ilyen. Van sokféle probléma, nehézség, viszont időben szólni olyannak, aki tud segíteni. Fájdalmas lesz, de sokkal nagyobb fájdalom felrúgni egy életet, otthagyni gyerekeket, vagy hagyni, hogy tragédiák történjenek. Ezért időben szólni, segítséget kérni, és segítségül hívni egyrészt embereknek a segítségét is, másrészt az Úr nevét. És elmondani Szent Jónásban mindenképpen is kimondani. Azt, hogy nem tudom, hogy mi lesz belőle, de azt érzem, hogy valakibe egyre jobb vele lenni, egyre közelebb van hozzám, egyre többet beszélgetünk, egyre nehezebb hazamenni, azt érzem, hogy szerelmes vagyok belé, és utána meghúzni a vészharangot, hogy most elindult, de még most könnyű megváltoztatni, és ezért most valamit tenni kell, mert a házasság tönkre megy. Persze ilyenkor a gonosz azt hazudja, mert ilyenkor a gonosz tulajdonképpen a hazugság atya úgy duruzsol a fülünkbe, azt mondja, hogy a férjed milyen rossz ember, nem érdemli meg, hogy ilyen felesége legyen. Az a másik férfi a sokkal jobb, és hogy te is legyél boldog, mert különben az Isten is azt akar, hogy boldogok legyetek. Miért kell neked szenvedned ilyen és ilyen ember mellett? Úgyhogy hagyd őt ott, és akkor nem lesz abból semmi baj, és a másik pedig tudja meg azt, hogy kit feszített el. Tehát olyan logikusan megmagyarázza. És tulajdonképpen ilyenkor jól esik elhinni, mert az érzelmeim is ebbe az irányba vinnének. Olyan jól esik elhinni, hogy tényleg szegény én áldozat, és valóban szenvedhetek, de ezt nem bagatellizálom el, csak ebből az irányba nem lesz belőle semmi, hanem először otthon kellene valamit tenni, megint segítséggel is minél hamarabb, és utána, ami ettől elvisz, az pedig leállítani. Amikor a gonosz kísért, akkor egyszerűen nem csak incselkedik velünk, hanem amikor valaki például szentségi házasságban van, ott hagyja a családját, elválik a saját bűne miatt, azért ezek nagyon komoly és nagyon mély bűnök. És hogy a gonosz nem áll meg annál, hogy valakitől elválik, hogy ez családot tönkretett, hanem tovább akar vinni, és azt akarja, hogy még több bűnt kövessek el, hogy ne legyen Istenem, mivel most már elváltam, nem is nagyon megyek el templomba, vagy nem szívesen imádkozom, gyónni meg hát most már nem is lehet így, szentséghez járulni, és hogy eltávolodva az Istentől, amikor kezdek öregedni, jönnek a bajok, akkor inkább kétségbe essek, ne pedig az Istennek örüljek, és hogy olyan helyzetbe akar hozni, ahol egyszerűen a kétségbeesés miatt az Istennek ellene mondok, és nem tudok mellette dönteni. Sokféle mód lehet az, amiben mi tudunk akár együttműködni az Istennel, akár pedig ellent mondani azért, mert ha rossz lélekre hallgattunk. Tehát ez a második, egyik leggyakoribb, amikor is az árnak szerető, hagyom, hogy valami elmérgesedjen, nem mondom el senkinek. Ez egyetem a gonosznak a kísértése, és megint a gonosznak a célja a családot szétszedni, bűnt, veszekedést, tragédiát, a gyerekeket is megnyomorítani, rossz minta legyen bennük, ők is, hogyha majd valami bajuk lesz a házasságban, ők is váljanak el, mert az apjuk meg az anyjuk így oldotta meg. Még lesz a harmadik ilyen támadási mód, de egy kicsit most álljunk meg, és hallgassunk zenét. és mindig ilyenkor arra reflektáljunk, tudom, hogy ez este nem egy kellemes téma, de viszont nagyon hasznos. Nézzük meg az életünkben, hogy az állnak szerető jelen volt-e, vagy most jelen van-e. Nem csak a házassággal kapcsolatban, bármiben, valami feszít, valami emészt, de nem mondom el senkinek úgy, hogy tudja, hogy miről van szó, hanem magamban hordozom, és a gonosz pedig szét akar szedni ezáltal. Ezért nézzem meg, hogy van-e ilyen, és ha van, akarjam lebuktatni a gonosz szellemet, akár úgy, hogy gyónásban pontosan elmondok minden, vagy adekvát helyről segítséget kérek. Rádióhallgatók, a mai estén a házasságról beszélünk, azokról a támadásokról, amit a gonosz intéz a házasság ellen, azért, hogy szétszedje, hogy elváljanak, hogy botrány legyen, hogy szenvedjenek a gyerekek, a szülők és mindenki, és ezáltal akarja lazítani a házasságot, és az egyes ember pedig a kárhozat felé vinni. Ennek vannak emberi okai, de most, amit én kiemelek, ez a lelki okai, vagyis amikor a gonosz támad, és ez mindig keveredik a külső emberi dolgokkal, keveredik az én gyengeségeimmel, sebzettségemmel, arra ül rá, de a gonosz kifejezetten jelen van ebben. Szent Ignácnak segítségül hívva a gonosz lélek működésének egy három útját mutatja be. Az első volt, hogy a gonosz lélek olyan, mint a hadvezér, aki a gyenge pontot keresi. A második, hogy az álnok szerető, aki azt akarja, hogy amikor elindul valami rossz vagy veszélyes az életünkben, akkor ne mondjuk el senkinek. úgy sem értenék meg, senki sem úgy tudnának segíteni, az emberek csak, mit tudom én, prédikálnak, mert nem tudom, miket mondanak, ezt senki nem érti meg, de majd megoldódik, meg jó lesz, meg az Isten szeret, és ez valóban igaz, Isten abban a kontextusban azt akarja, hogy ne tudja meg senki, aki tudna segíteni, hogy mi történik, és egy idő után, amikor már valaki nem bírja tovább, akkor már a végeredményt hirdeti ki. És ezt láttam a hivatásokban is, láttam sok házasságban is, hogy lehetett volna segíteni, de annyira megszenvedett vele, meg annyira titkolta, hogy végünk kibukott, de akkor már azt érezte, hogy már itt nem lehet csinálni semmit. És most a harmadik kísértési mód, hogy a gonosz olyan, mint egy makrancos gyerek. A gyerek, aki nagyon tud hízelegni, de nagyon tud hisztizni és csoporzékolni, föltözvágja magát. Úgy néz ki, hogy óriási ereje van. Ha valaki ezt hagyja, például a szülők hagyják, az, hogy elkezdje hízelegni, sajnáltatni magát, itt előad mindenféle előadás arról, hogy ő mennyit szenved, vagy elkezd hisztizni, ordítani, úgy, hogy más is hallja, és hogy mindenki odafigyeljen, a szülők valamit csináljanak gyorsan, vagyis a vágyait elégítsék ki. Tehát nagy hatalomnak is erősnek tűnik, meg látványos, ahogyan működik. Azonban, hogyha a szülő, mondjuk az apja ezt a gyereket megfogja, akkor a gyermek megjerés csendben lesz, mert nincs hatalma. Tud ő kiabálni mindent, hogyha hagyják, de az apja erősen megfogja, akkor onnantól kezdve csend van, mert fél, mert látja, hogy az apa az erősebb. Ez mit jelent a lelki életben ez a kép? Az, hogy amikor a gonosz kísért, akár itt a válással kapcsolatban, meg sok mindenre, ez mindenre érvényes igazából, de most én a házasságra alkalmazom legjobban, úgy tűnik, hogy itt már nem lehet csinálni semmit. Itt már meg kell halni, itt tönkre kell menni, itt el kell válni, ebből már nem lehet kijönni, itt már mindennek vége. Amikor ilyen gondolatok és érzések jönnek, hát erre írja Szent Ignác ezt a példát, hogy olyan erősnek és hatalmasnak tünteti fel magát a kísértő, hogy gyakorlatilag itt nem is érdemes hozzákezdeni harcolni, mert nincs miért. Olyan erővel állunk szembe, aki mindent legyőz. És ez egy óriási nagy hazugság. Kétségtelen, hogyha valaki szerelmes lesz, vagy valami megszenved vele emberi szinten, de nem kell tönkre menni. Megnézni az értéket, a családot, a gyerekeket, a jövőt, a saját erkölcsömet, a becsületességemet, tehát hogy annyi érték van, amiért érdemes harcolni, és érdemes küzdeni. És megint az alapszabály, hogy a gonosznak, így mondom, hogy nagy a pofája, de ő egy senki. Jézus az Úr. Ő a mindenség ura és királya, és ő az, aki megmenti a családot, a házasságot, ő az Úr, akinek semmi sem lehetetlen, aki a gonoszt elzavarja, tönkreteszi, és hogy ha valaki ilyen hittel tud imádkozni, és persze ezt is jó kicsibe gyakorolni, amikor még úgy nincs semmi különösebb nagyobb baj, de már kezdek felkészülni arra, hogy mindig segítségül hívjam az Úr nevét, és amikor valakik elkezdenek imádkozni, ott a gonosznak takarodnia kell. Ezért fontos ezeket látni, hogy ha a pszichológiai szempontból néznénk, hogy most valaki ilyen krízis állapot van, akkor mindenki imádkozzunk, mert ennek emberi okai vannak, attól, hogy mondom a rózsafűzét, úgy sem lesz semmi. De ha azt látom, hogy vannak kétségtelen ilyen pszichológiai okai is, de erősen benne van a lelki, a gonosznak a kísértése, akkor az imádságnak itt óriási szerepe és jelentősége van. Ezért is nagyon fontos, amit II. János pápa itt a rózsafűzérrel kapcsolatban ír, hogy az együtt imádkozó család együtt marad. Ahol a rózsafűzét együtt mondja a házaspár, ott nincs válás. Ezt a pápa, aki már a pápaságának a 25. évfordulójára adta ki, ezt a Rosarium Virginis Mariét, a Boldogság a Szűz Mária rózsafűzére kezdetű apostoli levelét világosan, kategórikusan kijelenti. És ez arra vonatkozik, hogy biztos, hogy kell emberi dolgokat is megoldani, de ahol együtt imádkozzák a rózsafűzét, onnan a gonosznak takarodnia kell, ott nincs helye. Ott ő menekül, Máriának a jelenlététől is, attól, hogy Jézusnak az életét szemléljük, most a rózsafűzér az Jézus ima, Máriás jellegű Jézus ima, a gonosznak takarodnia kell. És ezért úgy gondolhatnánk, hogy ettől semmi eredményt nem várhatunk, hogy most elkezdek imádkozni, mi lesz attól jobb. vagy úgysem lesz semmi, ez csak olyan, a gyenge embereknek ilyen jámborság, az erősek meg idegeskednek, vagy nem tudom mit csinálnak, vagy veszekednek, de mivel ha gonosz támad, itt az imádságnak óriási szerepe van. Azért is, mert a problémáknak az eredetén természeti, tehát naturális eredetű, ott mindenképpen a természet rendjében, akár segítő szakma emberek tudnak segíteni. Meg fontos is segítségül venni. Amikor a gonosz támad, az természetes erőkkel nem lehet megoldani és legyőzni, hanem csak a szupernaturális erővel, vagyis a természet fölötti erővel. Ezért fontos az imádság, hogy imádkozzunk. És itt, ami megint a gőgünk sokszor megakadályozná, hogy a férfi és a nő leül, és hogy nem adjuk magunkat, és ilyenkor fontos arra gondolni, hogy ne egymást szígyük, hogy te ilyen vagy, te meg olyan, meg a te anyád, meg a te apád, meg egymásnak ne késni meg szinni, hanem az, hogy most nagy feszültség van közöttünk, a gonosz támad bennünket. Üljünk le, ha jó esik, hanem mondjunk el egy rózsafőzét, és ne engedjük már azt, hogy az a patás tönkre tegyen minket. Hát többek vagyunk mi annál, a gyerekeink is, a hűségünk, a szeretetünk sokkal többet ér annál, mint hogy az átkozott patás minket tönkre tegyen. Nem engedjük meg ezt a luxust, hogy mi tönkre menjünk, hívjuk segítségül az Urat, hívjuk segítségül a szűzanyát. És ez tulajdonképpen a lelki harc. Sok minden emberi dologra még szükség van, de megint a Szent Atya, az együtt imádkozó család együtt marad. Ezért érdemes így is ránézni a problémákra, hogy ennek nem csak emberi oldala van, hanem a gonosz lélekről is vannak támadások. Ami az emberi oldalt, az emberi módon kell megoldani, de ami a gonosz lélektől jön, ott az életszentség, az ima rendszere, Szent Jónás, Szent Mise, imádság, meg az együtt imádkozást, az adja meg az igazi gyógyszert, és az segít bennünket abban, hogy valóban az igazi ellenséget le tudjuk győzni. Sejt sokszor mi történik? Ahelyett, hogy a démon ellen imádkoznánk, a százos párok egymást démonizálják. Elmondják minden szemétnek, rossznak, gazembernek, és kétségtelen vannak bűnök, de ennyire nem, hogy valakit így lejárassanak, vagy ilyen gonosznak állítsák be. És nem a férjem, meg nem a feleségem a gonosz, biztos van neki butasága, amiket csinál, meg rossz is, hanem itt sokkal nagyobb ellenség van. Ezért ne egymást szidjük, hanem közösen imádkozzunk azért az ellenségért, aki nem látható, de mégis jelen van, azért, hogy az Úr takarítsa el innen, és szabadítson meg bennünket. De a műsoridő le is járt. Amit el szerettem volna mondani, hogy ezt a dimenzióval számolni kell. Nem félni kell, nem hogy mindent a gonoszra fogni, hanem számolni, hogy ilyen oldalról is jön veszély, és hogy a megoldást keressük, ne dőljünk be, vagy nem mondjuk azt, hogy akkor mindennek vége, ez is egy kísértés. Hanem kezdjünk el imádkozni, ami nem tűnik logikusnak, mert hát baj van, hogy minek imádkozzunk, de pont az együtt imádkozás az segít abban, hogy felfedezzük azt, hogy nekünk van egy ilyen szellemi ellenségünk is, de Jézus az Úr. És amikor imádkozunk és az Úr megszabadít, akkor az Isten megdicsül, a házasság pedig megmarad és megújul. Ez a remény, és erről szerettem volna beszélni, meg erre hívok meg mindenkit, aki házasságban él, akár aki krízisben vannak, a válást fontolgatják, hogy ne egymást démonizálják, hanem együtt közösen imádkozzanak, hogy a démon takarodjon a családból. Hát így kívánok mindenkinek jó estét, áldott pihenés, meg ehhez megfelelő lelki harcot, szabadságot és evangéliumi örömet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Összecsengjen, magasztalja a Uram. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat.
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyér színbe rejtezett.
Egykor éltünk, testet öltött, kisgyermek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.